Késő délután volt, amikor felébredtem. Órámra néztem, 6 órát mutatott. Korgó gyomrom is jelezte, hogy átaludtam az ebédet. Nem emlékszem rá, mikor aludtam utoljára ilyen mélyen. Pokoli meleg volt. A radiátorból sziszegő gőzcsomók szálltak a mennyezet felé. Felálltam és kinyitottam az ablakot. Óriási telehold ragyogott az égen, és a megélénkült szél végig süvöltött a falu felett. Álltam, és földbe gyökerezett a lábam. Alattam a fenyves baljóslatúan suttogott, s a domboldal kövei óriási lekushat őslényekre emlékeztettek. Akarva akaratlanul azt a ruhámat vettem elő, amelyet tegnap éjjel használtam, amikor Gaucsit próbáltam megmenteni. Magamra kaptam rövidújú bekecsemet, stérdigérő hótaposó csizmám. Mielőtt elhagytam volna a szobám, arról is meggyőződtem, hogy van-e tartaléktár a zsebemben. Álmos pincérlány bóbiskolt a portán, ahogy elhaladtam mellette. Néhány pillanatra, mintha Dieter feje is felbukkant volna a levegőben, de nyomban el is oszlott a látomás. Csend volt. A kiürült vagy éppen alig lakott szállók furcsa, fenyegető csendje. Megfordultam, visszasiettem az első emeletre. Bekopogtam Penelope ajtaján. Vártam egy kicsit, és amikor semmi nem mozdult, megismételtem a kopogtatást. 20-ig számoltam magamban, s amikor még mindig semmiféle jel sem mutatta, hogy lenne odabenn valaki, megfordultam és felügettem a második emeletre. Szívem a torkomban dobogott, ahogy Dodd ajtaján kopogtattam. Vártam, de itt sem jártam nagyobb sikerrel, mint az első emeleten. Ömlött a veríték a homlokomról. Lerohantam a földszintre, elvágtattam a szundikáló lány mellett, berohantam Frau Zöllner szobájába. Az asszony zölden világító lámpa ernyő alatt ülve papírokat rakosgatott ide-oda, amikor meglátta feldult arcomat, nagyot sikoltott. Istenem, annyira megijesztett, hogy azt hittem meghalok. Mi történt, Herr Lawrence? Hol van Müller? Ja, Istenem, csak nem. Hol van? A postára ment, felad egy táviratot, hogy levédesse a hotel vérfarkas nevet. Tudja, a szerződést kötöttünk, és... Miss Murphy? Kirándul. Magánál is kopogtattak, de nem volt hajlandó felkelni, még a délelőtt folyamán. Ki volt vele? Ordítottam, pedig nem volt szándékomban. Meghökkenve merett rám. Na de Mr. Lawrence? Hát Mr. Dodd, Francesca Dodd és Willy Maurer vezeti őket. Hegymászó felszerelést is vittek magukkal. Nyugtalanság hullámzott végig az arcán. Csak nem gondolja, hogy valami bajuk eshet. Úristen, a farkas? Ki tud róla, hogy kirándulnak? Jézusom, hát mindenki, nem csináltak titkot belőle. Miss Murphy sajnálkozott is, hogy maga nem tart velük. Többször is próbálkozott, de hiába. Zigmüller? Lent van a faluban. Sabu és Miss Andrade? Délután elutaztak, Zürichben várják meg, amíg megkapják az engedélyt az ország elhagyására. Sok dolguk van a temetés miatt. Nem Brazíliában temetik Señor Hernándezt? Úgy tudom, nem, de... Lekaptam az asztalról egy üres papírlapot, egy ceruzát, firkantottam néhány sort a papírra, és a kezébe nyomtam. Próbálja meg megkerestetni Zigmüllert, küldjön egy lányt a levéllel a faluba. Jesszusom, sikantotta, és imára kulcsolta a kezét. És ön, Herr Lawrence? Kirándulni megyek. Jézusom, éjszaka! Uramisten, igaz is, már régen vissza kellett volna jönniük. Egészen elment az idő a nagy számolásban. Jesszusom, de hát azt sem tudja, merre vezet az út. Mondtak valamit, hogy hová mennek? A Spitzhorn déli oldalához. Tudja, az a legmeredekebb és a legveszélyesebb? Herr Maurer velük van. Ha ő ott van, nem érheti baj őket. Na igen, csupán az volt a kérdés, hogy Willy Maurer velük van-e még? Lehúztam a kesztyűm, és elővettem a papírt, amire Frau Zöllner felvázolta az útvonalat. Éreztem, hogy a hideg a kezembe mar, legalább 30 fok lehetett 0 alatt. Csizmám talpa alatt ropogott a hós, néha-néha, csak úgy próbaképpen letértem a kitaposott ösvényről, térdig süppettem bele. Először az őslényekhez hasonlító kövek között pihentem meg. Neki döntöttem a hátam egy kőtömbnek, és megpróbáltam lassítani légzésem ritmusát. Az erősödő szél vadharci riadót muzsikált a fülembe. Ha nem lett volna pokoli hideg, és ha nem csapdosott volna a kezdődő vihar hódarabokat az arcomba, lelkesen indultam volna csatába. Így azonban egyre kedvetlenebbül toporogtam, és dörzsölgettem jéggé fagyott fülem. Amikor aztán úgy éreztem, hogy folytathatom az utam, kibotorkáltam az őslény szikla mögül. A vihar megpróbált visszataszítani, de ellenálltam neki. Megkapaszkodtam egy jégvert sziklában, és szemügyre vettem az ösvényt. Néhány méterrel az orrom előtt ágazott ketté, egyik ága a faluba, a másik egy ritkán nőtt fenyves erdőbe vezetett. Néhány pillanatra megkísértett a gondolat, hogy a faluba vezetőt válasszam, megkereshetném Müllert és a rendőrt, s hármasban indulhatnánk alaposan felfegyverkezve a Spitzhorn meghódítására. Csak hogy azt is tudtam, ha sokat tétovázom, beteljesedik a tragédia. A vérfarkas megöli utolsó legfontosabb áldozatát is, és vagy mindörökre felszívódik az emberiség végtelen óceánjában, vagy ami még valószínűbb, a lezárt vizsgálat után elégedetten a markába nevet, s mint tisztes állampolgár éli a világát egészen addig, amíg csak újra gyilkolni nem támad kedve. Hátra fordultam, hogy megkeressem azt a nyílást, amely mögött az alagút rejtőzik. Hiába erőltettem a szemem, nem láttam sehol. Összeszorítottam a szám, és elindultam az erdőbe vezető ösvényen. Felnéztem az égre. Holt tölte volt. A vérfarkas éjszakája. Alig, hogy elhagytam a fenyőerdőt, az ösvény meredeken emelkedni kezdett. A szüntelenül fúvó szél hol elrejtette, hol tisztára söpörte a lábnyomokat. Amikor egy éppen tisztára söpört részhez érkeztem, letérdeltem, és megpróbáltam megállapítani, hányan jártak előttem. Néztem a nyomokat, kotorgattam körülöttük a havat, aztán sóhajtva feladtam a nyomkeresést. Éreztem, hogy ismét meg kell pihennem. A szél vadul cibálta a bekecsemet, bebújt alá, megpróbálta letépni rólam. A fenyves búgott, mintha őrült organista játszana a fáknak kivehetetlen melódiát. Felnéztem az égre. A holt tányérja szinte elérhető közelségbe került, s úgy éreztem, ha kinyújtanám a karom, leakaszthatnám az égről, mint egy kerti lámpást. Lehúztam a kesztyűm, és megvizsgáltam a revolverem. A szél, mintha csak érezte volna, hogy mit csinálok, békén hagyott. Elröpítette felettem a hódarabokat, és a megszállott ruhatépkedést is abba hagyta. Karórámra pillantottam, éppen másfél óra múlt el azóta, hogy elhagytam a fogadót. Hiába erőltettem a szemem, nem sikerült felfedeznem a panzió fényeit. Ha egyáltalán villanyt mer valaki gyújtani a vérfarkas éjszakáján. A szél süvített, a hold világított, remegett a lábam, ahogy testemet előre döntve egyre feljebb és feljebb küzdöttem magam a Spitzhorn oldalán. Ezer lépést tettem meg úgy, hogy nem néztem körül. Amikor megtettem az ezrediket is, úgy éreztem, ha nem állok meg, és nem ülök le egy pillanatra, megszakad a tüdőm. S bár józan eszem tiltakozott ellene, kiválasztottam egy keménynek látszó vékony jégréteggel fedett partoldalt, és neki támaszkodtam. Tüdőmbe éles tűszúrások kíséretében hatolt be a jeges levegő, szemem előtt színes karikák táncoltak, lábam görcsbe rándult, s éreztem, hogy a hátamon végig ömlik a veríték. Felnéztem a Spitzhorn csúcsára. Kissé balra hajló íve a Kanchenjungára emlékeztetett. Akkor, azon a nem is olyan régen elmúlt őszön is ott álltam a csúcs alatt, és nem akartam elhinni, hogy ott vagyok, és ha akarok, felkiálthatok az isteneknek. Mert Nepálban a hegyek istenek, jó akaratuktól függ a hegymászók sorsa. A tábor felől kiáltozást hozott a szél, s a gömbölyű sátrak, mint elszórt óriási narancsok hevertek a holdfényben. A kiáltozással együtt a hegy istenének tiszteletére gyújtott füstölők illata is az orromba csapott. Egy serpa hangosan korholt egy gyereket, aki gondtalanul tornyozta egymásra a szárított jaktrágyát. A Kanchenjunga barátságosan nézett le rám, mintha tudta volna, hogy eszemágában sincs megzavarni a nyugalmát. Maitreya kolostorába igyekeztem, mivel Katmanduban azzal bíztattak, hogy a főapátnak könyvtárnyi könyve van a havasi emberről, a titokzatos yetiről, amelyet a tibetiek dremóként, azaz hegyi medveként emlegetnek. Csengő csendült a messzeségben, s egy mély férfi hang elnyújtott kiáltással tudatta mindenkivel, hogy megfőtt a teja. Egy jaktehén felháborodott hangja kísérte a kiáltást. Társa alig, hanem elhappolta előle a leszort árpa szemeket. Aztán hirtelen árnyék emelkedett előttem. Lehajoltam volna, hogy a sziklához támasztott puskám után nyúljak, de láttam, hogy nincs rá szükség.